Folytatódik az Ötkarika, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A tervek szerint 7 magyar súlyemelő indulhat Tbilisziben az április 9-én kezdődő Európa-bajnokságon. A hölgyeknél Bazsó Bianca és Nagy Nikolett, a férfiaknál Baranyai János, Gyurkovics Ferenc, Nagy Péter, Sóki Gergely és Vaspöri Gábor bizonyíthat. A felkészülésről és az esélyekről Ördög István szövetségi kapitánnyal beszélgettünk.
Többé-kevésbé, amit elterveztünk, az megvalósult. Sajnos közben jött azért egy-két olyan dolog is, amire nem számítottam. Nagynikinek váratlanul egy olyan sérülése jelentkezett, ami bízom benne, hogy talán addigra rendbe jöhet. Egyelőre nem tudok egyértelmű választ adni erre, de hát ugye ez nem jó időbe jött. Hát a többiek azok többé-kevésbé megtették, amit lehetett.
Néhány héttel ezelőtt még úgy volt, hogy csak 6 magyar versenyző szerepelhet Tbilisziben, reméljük, hogy tényleg 7-en lesznek, azzal, hogy nemrég eldőlt Vaspöri Gábor utazása is.
Ő a Savaria kupán nagyon biztató formában versenyzett, és hát tulajdonképpen tényleg teljesítette azt, amit a MSS vezetése elvárt tőle, ezért visszakerült a utazók közé. Én már korábban is jeleztem az illetékesek fele, hogy ő neki durálta magát, és tényleg készül az EB-re, ez beigazolódott. Én nagyon bízom benne, hogy az EB-n is helyt áll majd.
Összességében milyen szereplést vár a magyar csapattól? Ki érheti el a legjobb eredményt, és az nagyjából milyen helyezés lehet?
Nagyon örülnék neki, hogyha tulajdonképpen mindenki az aznapi formáját hozná, tehát mindenki hozná magából azt, ami aznap benne van. Bízom benne, hogy talán azért lesz egy 2 pont szerző emberünk, ami azt jelentheti, hogy 2 a 6-ba lesznek. A többiektől pedig 10. hely körüli eredményt, illetve helyezést várok.
Kitől reméli a 6-ba kerülést?
A Sóki Gergely meg a Nagy Péter áll hozzá legközelebb. A Nagy Nikinek is voltak erre esélyei, de hát azért, hogy közben jött ez a váratlan sérülés, nem merem egyértelműen azt mondani, hogy lesz belőle valami. Körülbelül ez a 2 embertől várható, a többiektől pedig 10. hely körüli, de hát hogy ez lehet plusz-minusz 1.
Mekkora a jelentősége, ha teljes versenynaptárat és az olimpiai ciklust is figyelembe véve most ennek az EB-nek, azt is hozzátéve, hogy nem olimpiai kvalifikációs versenyről van szó?
Hát azért közében a kvalifikációs világbajnokság mellett ez a legnagyobb verseny az európaiak számára, és hát azért az egy komoly állomás a világbajnokság előtt, tehát azért erre odafigyelnek az országok, amellett, hogy nem minden ország a legjövőjét indítja, hanem próbál egy kicsit előbbre nézni, esetleg a későbbi olimpián résztvevők el is lehetne találkozni a fiatalabbak közül. Azért ez egy fontos állomás lesz a kvalifikációs világbajnokság előtt.
Ördög István, a Magyar Súlyemelő Válogatott Szövetségi Kapitánya beszélt az április 9-én kezdődő Európa-bajnokságról. A tiszta sportolók védelme is kiemelt szerepet kapott a Nemzetközi Dopping Ellenes Ügynökség, a WADA, Lozánban megtartott konferenciáján. Emelte ki az Inforádiónak Trombitás Magdolna, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségi Jogtanácsosa. Arról is beszélt, hogy az új dopingellenes szabályzat előnyei már idén megmutatkoznak.
Nagyon érdekes volt az idei WADA konferencia, több témát merítettünk ki, de alapvetően az új WADA kóddal és a tiszta sportolók védelmével foglalkozott a konferencia.
Melyek voltak a legfontosabb tanulságai ennek az új kódnak, kódexnek, amely az év elején lépett életbe?
Sokkal rugalmasabb szankcionálást enged minden antidoping szervezetnek, valamint kibővítette a dopping vétségeknek a körét, és így sokkal szélesebb körben tudják már a szervezetek szankcionálni a sportolót segítő személyzetet. Tehát most már az orvosokra, az edzőkre, a terapeutákra és minden olyan emberre, aki a sportolóval kapcsolatban áll és bizonyítható a dopping vétséggel való kapcsolata, már büntethető az új kódex szerint.
Az eddigi tapasztalatok alapján, igaz ugye még csak nagyjából 3 hónapról van szó, érezhető-e már bármi változás a gyakorlatban?
Abszolút. Ez segített nekünk például a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek is, hogy új úgynevezett szabályzatokat vezessen be. Például most nálunk köteles regisztrálni a sportoló az orvosát, az edzőjét és a terapeutáját, hogyha egy IVF versenyen indul, így majd később visszakövethető, hogy kik vették körül, amennyiben dopingvédségre kerülne a sor. De ugyanúgy a szankcionálásnál az új kódexben van egy olyan rendelkezés, amely megengedi az új kódex alkalmazását abban az esetben, hogyha a sportolóra ezt kedvezőbb lenne. Plusz külön szabályok vonatkoznak a szennyezett ételre, meg a szennyezett gyógyszerekre. Ugye ez mostanában egy nagyon nagy probléma az egész antidoping világban, hogy sportolók szeretnek táplálékkiegészítőket szedni, bár az egész antidoping világ szigorúan elzárkózik ezek javallásától, hiszen nagyon gyakorian fertőzöttek ezek a gyógyszerek, vagy táplálékkiegészítők tiltott szerekkel. Most a konferencia történetében először kaptak meghívást a média képviselői és a laboratóriumok képviselői erre a konferenciára, ami szerintem nagyon hasznos volt minden egyes antidoping szervezetnek.
A konferencián helyet kapott néhány olyan személyisége a sportéletnek, akik megtörték a hallgatást és beszéltek arról, hogy a környezetükben kik és hogyan doppingoltak. Melyek voltak a legérdekesebb tanulságok, történetek?
Elsőként Betsy Andrieu-t említeném talán, aki Frank Andrieu-nek a felesége, aki Lance Armstrong csapattársa volt. Rengetegszer nyilatkozott ez a hölgy az Armstrong ügy kapcsán, mivel teljes mértékben ellene volt a tiltott teljesítményfokozó szerek használatának, és amikor gyanú felé lett benne, hogy esetleg a férje is használ ilyen jellegű szereket, akkor teljes mértékben agresszíven letámadta, és azt mondta, hogy ha bármilyen köze van ehhez, akkor elválik tőle, és végül így a férjét egy olyan helyzetre kényszerítette, hogy egy életre letette a dopingszereket, és később egyébként ő nyilatkozott is Armstrong ellen a nyomozások során. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, és ugyanúgy a WADA sportolói bizottságából több ember is nyilatkozott. Ezt úgy mondják angolul, hogy breaking the code of silence, és mostanában ez egyre gyakoribb, hogy a tiszta sportolók kiállnak és beszélnek a sportágukban lévő dopingról, hiszen ha igazából begondolunk, akkor a dopingolás a tiszta sportolókat érinti csak igazán, akiknek végig kell nézni, hogy folyamatosan olyan emberek állnak a dobogon, akik tiltott teljesítményfokozó szereket használnak, míg ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy tiszták maradjanak és úgy érjenek el jó sporteredményeket.
Mit tapasztalt ezzel kapcsolatban egyébként? Mennyire volt nehéz nekik erről beszélni, vagy éppenséggel megkönnyebbültek?
Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz erről egy sportolónak beszélni, mert nem tudja, hogy kihez fordulhatna. És inkább ezért is volt jó ez a konferencia, hogy teret nyitott azoknak a kérdéseknek, hogy kihez fordulhat a sportoló egy ilyenkor, tehát kiben van bizodalma. Nagyon fontos egyébként, hogy a sportoló bízzon a saját nemzeti antidoping ügynökségében, ami nálunk ugye a Magyar Antidoping Csoport egyébként, Szeker Ágnes is részt vett ezen a lozáni konferencián. De fontos ugyanaz, hogy akár a nemzeti, akár a nemzetközi szövetségéhez fordulhasson a sportoló. Nyilván egy olyan szisztematikus dopingrendszerben, mint régen mondjuk a bicikli volt, nagyon nehéz volt bárkinek is beszélni erről, hiszen ez a közösség összezárt, kinézték azt, illetve el is hallgattatták azt, aki bármit szeretett volna mondani. Pontosan ezt hangsúlyozták a média képviselői is, hogy ők nagyon sokszor nem a skandalumot szeretnék elérni a dopping esetek nyilvánosságra hozatalával, hanem hogy ők végül azok, akiknek beszél a sportoló, a tiszta sportoló, például a Betsy Andrieu, miután Armstrong lejáratta úgymond a nemzetközi sport előtt, a New York Times-hoz fordult, és ott volt egy olyan újságíró, aki felmerte vállalni, hogy nyilvánosságra hozza az ő történetét is.
Ezen a konferencián ott voltak bizonyos médiumok képviselői is. Mi mindennel gazdagodhattak?
Nagyon híres újságírók voltak meghívva erre a rendezvényre, köztük egyébként a német tévének a képviselője, Hélio Szepelt, aki mostanság hozta nyilvánosságra ugye az orosz NADO elleni nyomozási eredményeit. Természetesen egy ilyen antidoping közösségben mindig kérdés az, hogy a média milyen szerepet tölt be, és az újságírók igazából nyíltan vállalták, hogy a doping skandalumok vonzák a nézőket, emelik az eladott példányszámot, és mindig érdekesebb lesz egy lebukott sportolónak a története, mint egy tiszta sportolóé. Ugye mi meg, akik az antidoping szervezetet képviseljük, mi meg szeretnénk a pozitív üzenetet is közvetíteni az egész világ felé, hogyha elkapunk valakit, és valaki pozitív lesz, az tényleg egy pozitív üzenet. Ez azt jelenti, hogy hatékony az antidoping program, ez azt jelenti, hogy jókor voltunk jó helyen, és ezt tényleg azért csináljuk, hogy hogy azok az emberek, akiknek tiszták és becsületesen versenyeznek, azokat megvédjük. Szerintem ez volt talán a legnagyobb tanulság így a média és az antidoping szervezetek tükrében, hogy együtt kell dolgozni, és még valami, ami szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, és ez a mi tekintetünkben is nagyon sokszor előjön, hogy igenis egy újságíró felelőssége, hogy megfelelő szavakat használva adjon le egy cikket. Nagyon sokszor látunk olyat, hogy a vada csinált ezt vagy azt. Nagyon fontos, hogy amikor valaki kiad egy antidoping vagy sportjellegű cikket, pontosan fogalmazza meg azt, és ez nagyon fontos a sportoló érdekében is. Minden egyes sportolónak megvan a joga, ugyanúgy az ártatlanság vélelme él a sportban is, természetesen teljesen más bizonyítási határokon, mint mondjuk a büntetőjogban, de pontosan azért, hogy ne legyenek felesleges rágalmazások, a pontos fogalmazás az nagy mértékben elvárandó az antidoping folyamatokban.
Trombitás Magdolnát, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségi Jogtanácsosát hallották. Már a véget ért az ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 7:30-tól várom Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, a www.inforadio.hu oldalon keresztül. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Farkas Dávid.